Mindenkit köszöntök én is nagyon sok szeretettel ezen a mostani alkalmon, akik eljöttetek. Kedves gyerekek, először hozzátok szeretnék szólni. Látom, ott hátul is van egy kis csapat belőletek, és itt elől is. Hadd olvassak nektek valamit, de kérlek benneteket, hogy figyeljetek nagyon, amit olvasunk. Mint a fészkén felszálló sas, ahogy az ő fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük az ő szárnyait, felveszi őket és tollain emeli és hordozza őket, az Isten is ugyanígy tesz velünk emberekkel. Megfigyelhettétek, hogy ahogy a sas bánik az ő fiókáival, kicsinyeivel, úgy bánik velünk is az Isten emberekkel. Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy mit tudtok a sasról? Tudtok-e valamit a sasról? Tessék, ott hátul két kezet is látok. Hangosan mondjátok, hogy halljuk. Ragadozó, nagyon ügyes. Tessék. Jó a szemek. Így van. Vadászathoz kell. Aztán még mi jut eszetekbe a sasról? Nagy testé, tessék.
Fészekre
száll. Igen, ügyes vagy. Ugye az egyik legnagyobb testű madár a sas. Tehát amikor kiterjeszti a szárnyait, akkor így képzeljétek el, hogy ekkora, meg még egyszer ekkora. Tehát ilyen tényleg nagyon nagy. Nagyon sok felé él. Tehát van, amelyik inkább ilyen puszta helyen él, van, amelyik sziklás részeken, vagy pedig hegyek között. Nagyon szép madár, tehát amikor a sas repül, akkor nagyon méltóság teljesen, szinte alig mozgatja a szárnyait. Nagyon szépen ül ez a madár. Azonban valami, amit ez a madár ügyetlenül csinál, mit gondoltok mi? Nem tud menni. Alig tud menni. Tehát nagyon ügyesen száll, és nagyon szép, amikor ül, de a menésében olyan kis esetlen, botladozó szegény, hogy hát láthatjuk, hogy minden teremtménynek azért van valamiféle erős oldala, és van gyengébb is. Máshová fészkel, mivel többféle faja van, van olyan faj, amelyik magas fákra rakja a fészkét, van, amelyik inkább ilyen sziklás helyeken. És képzeljétek el, hogy olyan ügyes fészek rakó, hogy röptében lecsípi az ágat, a bokorról, a fáról, és aztán abból építi fel a fészkét. Tehát nagyon, nagyon ügyesen és hatékonyan csinálja ezt a dolgot. Mit olvastatunk a sasról itt a Bibliában? Hogy a sas ugye felszáll a fészkéről, és a fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük a szárnyait, felveszi a fiókáit, és tollain emeli és hordozza őket. Szerintetek miért, tehát a sas miért lebeg a fiókái felett? Miért terjeszti ki felettük a szárnyait? Mit gondoltok? Tessék? Mondjad ott hátul, tessék?
Hogy védje őket.
Hogy védje. Mitől kell védeni a kicsinyeket? Mitől kell védeni? Tessék? Nagyon ügyes vagy. Így van. A másik dolog pedig, hogy felemeli tollain, hátára veszi a fiókáit, és úgy hordozza őket. Miért kell? Miért van erre szükség? Domi?
Igen,
védi a ragadozó állatok. De miért emeli fel a kicsinyeit, és miért hordozza szerintetek? Tessék? Nagyon jó, szokják a magast. Tessék? Így van, nagyon ügyes vagy. Tehát amíg még a repülést tanulják, és lehet, hogy csak egy ideig bírják, de aztán elfáradnak, akkor alájuk száll, felveszi őket, és akkor ott közben meg tudnak pihenni. Na gyerekek, azt olvashattuk, hogy az Isten is ilyen hozzánk. Az Isten is kiterjeszti szárnyait felettünk, mivel mi az ő kicsinyei vagyunk. Még akkor is kicsinyei vagyunk, hogyha már 40 éves felnőttek vagyunk, meg 50 éves felnőttek. És miért kell, hogy kiterjessze az Isten szárnyait felettünk, és védjen bennünket? Mit gondoltok? Mitől kell bennünket? Sátántól kell. Aztán mitől kell még védenie bennünket? Mit gondoltok? Tessék?
A ragadozó állatoktól.
Ragadozó állatoktól. hát nagyon sokféle baj leselkedik az emberre, és bennünket is védenie kell az Istennek, és a szárnyait ki kell, hogy terjessze fölöttünk. Tehát nagyon sok minden dologra gondolhatunk. Volt az én életemben, tudjátok, már több olyan, amikor a közlekedésben régen szerettem motorozni, meg jártam autóval, és bizony nagyon sokszor belekerültem olyan helyzetbe, hogy éreztem, hogy csak az Isten óvott meg, adott figyelmességet, vagy tette a másik embert is, a másik autós társamat is figyelmessé, hogy nem történt baj, hogy nem estünk le az útról, vagy nem koccantunk össze. És akkor eszembe jutott az, hogy igen, az Isten angyalai óvnak bennünket, és az Isten kiterjeszti a szárnyait felettünk, hogy ne essen bajunk. Volt egyszer, képzeljétek, egy olyan költözésem, hogy egy ilyen néhány órás költözés volt, és előtte is esett az eső, meg utána is esett, de a költözés időszakában éppen kisütött a nap. És még az a sofőr bácsi is, aki vitt és segített pakolni, ő is megjegyezte, hogy micsoda Istenem van én nekem, azért ez egy érdekes dolog, hogy az Isten ránk így figyel, és így meghallgatja a kérésünket, hogy megoltalmaz az esőt. Hogy esőben azért elég nehéz költözködni, nem? Hát ott pakoljuk a dolgokat az autóra, és megázik minden. Az Isten kiterjeszti a szárnyait felettünk, és őriz bennünket. De mit gondoltok az, hogy valósul meg, hogy felvesz bennünket és hordoz bennünket az Isten ugyanúgy, mint a sasa fiókáit? Miért kell az embert hordozni meg felvenni? Na, mit gondoltok?
Majd meg kell védeni minket a szátántól.
Igen, meg kell védeni. De miért kell bennünket hordozni is? Mi emberek, van olyan dolog, amit nem tudunk csinálni? Vagy van olyan dolog, amiben elfáradunk? Mit gondoltok? Jut nektek eszetekbe olyan dolog, amiben kaptatok segítséget az Istentől, mert erőtelenek voltatok hozzá, vagy gyengék voltatok? Valamiben segített az Isten? Na, jut eszetekbe valami? Tessék, ott hátul. Tanulásban. Nagyon ügyes vagy. Voltak konkrét példák az életedben, amikor tapasztaltad ezt? Gyerekek, biztos emlékeztek arra az evangéliumi történetre, amikor Jézushoz úgy tudtak elvinni az emberek egy barátjukat, hogy felvették, megbontották a tetőt, és leengedték Jézus elé. Emlékeztek erre? Miért kellett azt az embert úgy vinni Jézus elé? Mert nem tudott járni, lebénult. És az Isten rendelt embereket. Azok a barátok, azok az Isten segítői eszközei voltak. Hogy vegyék fel, és vigyék oda. És az ember tudjon Jézussal találkozni, és tudjon meggyógyulni. Voltunk egyszer Erdélyben kirándulni, és az egyik túratársunknak, egy lánynak kificamodott a bokája. Most mi lesz? Azt a lányt hordoznunk kellett az ölünkben, felváltva. Vinni kellett, mert nem tudott járni. Nem hagyhattuk ott. Ővele is végig kellett menni az utat, és ezért felváltva fel kellett kapni az ölünkbe, még jó, hogy könnyű volt, és ezért ő is tudott részesülni a kirándulásban. És még egy harmadik esetet is hadd mondjak el nektek, egy gyülekezetben történt, ahol egy néni régóta imádkozott a férjért. Tudjátok, miért imádkozott? Mit kért? A férje régóta alkoholos ember volt, és az egészségét is már nagyon elitta, és régóta imádkozott azért, hogy ez az ember gyógyuljon meg, és az ő férje tudjon leszokni az alkoholról. Azonban már olyan régóta imádkozott ezért, hogy egyszer csak elfogyott már a türelme és az ereje, és azt mondta, hogy úgyse lesz ennek értelme, én ezt nem csinálom tovább. Én már ebben nem hiszek, hogy a férjem meg fog változni. És akkor azt mondták neki a testvérei a gyülekezetben, hogy ha te nem imádkozol, akkor mi fogunk imádkozni. És mi kitartunk veled, és mi továbbra is segítünk neked, és hordozzuk ezt a dolgot. És a bácsi már nagyon idős volt, 80 éves volt, amikor letette a poharat. Amikor abba hagyta. Fél évszázadot, 50 évet átívott az életében. És 80 évesen letette a poharat. Mert amikor ez az ember elfáradt már, és azt mondta, hogy én már ebben nem bízom, és én ezt már nem tudom csinálni, akkor az Isten felemelte őt, felvette őt, hordozta őt a hittestvérei által, a többi ember által, hogy de igenis mi segítünk neked, és imádkozunk, és ne adjuk fel, és csináljuk tovább. És megvolt az eredménye. Gyerekek, ne felejtsétek el, hogy ahogy a sas Szeretettel gondoskodik a fiókáiról, szárnyait kiterjeszti felettük, védi őket, és aztán hordozza is őket, hogy tanuljanak repülni, tanuljanak élni. Ugyanígy bánik velünk az Isten. Hát kívánom, hogy sokszor tapasztaljátok ezt az életetekben, hogy így szeret bennünket az Isten. Köszönöm szépen a kedves figyelmeteket, segítségeteket. Kedves gyülekezet, az Efézusi levélből szeretném olvasni az igét a mai alkalmunk alapgondolataként. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele 4. fejezetéből olvasok. A 25. verstől a 32. versig terjedő részét olvasom az Efézusi levél 4. fejezetének. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot ki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon. Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Aki oroz, vagyis lop, többé ne orozzon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. És meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, aki által pecsétet kaptatok a teljes váltságnak napjára. Minden mérgesség, felgerjedés, harag, lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. A felolvasott ige szakasz központi részének én a 30. verset vélem, és szeretném, hogy elsősorban erre irányítanánk a figyelmünket, ahol azt mondja Pál apostol, szeretettel erre kérlel bennünket, hogy mi meg ne szomorítsuk az Istennek ama szent lelkét, aki által mi elpecsételtettünk a teljes váltságnak napjára. Azért olvastam azonban hosszabb részt, hogy ebben az ige szakaszban lássuk, hogy mi mennyi mindennel meg tudjuk szomorítani a szent lelket. Milyen sok dolog kapcsán, milyen sok élethelyzetben, nem csak a felgerjedéssel, nem csak a haraggal, nem csak a lármával. Leginkább ehhez szoktuk kapcsolni ezt a felhívást, hogy a haragvó, felgerjedő, indulatos ember megszomorítja a szent lelket. Azért olvastam hosszabb ige szakaszt, hogy lássuk meg, hogy milyen sok minden egyébben is, és egyébbel is meg tudjuk szomorítani a lelket az életünkben, a saját lelkünkben, tehát mennyi mindent munkálna bennünk a Szentlélek, milyen sok ponton szeretne jót készíteni, jót elvégezni, vajon bennünk társakra talál-e? Megengedőkre talál-e? Nyitott szívű emberekre talál-e? Együttműködőkre talál-e? Vagy pedig ellenálló emberekre talál, akik megszomorítják őt, megszomorítják az ő munkáját és személyét. És ezért mondja azt a 30. versben, mint egy központi kérlelésként, hogy ne szomorítsuk meg, mert mi egy pecsétet kaptunk. Kedves gyülekezet, az Istennek a legfőbb vágya az, hogy az embert hitében, szívében, felismerésében, az Isten iránt megnyíló szeretetében elpecsételje magának. Hogy az ember eljusson az életében egy olyan helyzetbe, hogy ki tudja azt mondani, hogy én most az Istené vagyok. Hogy egy pecsétet hordozok már az életemen, magamon. Az Isten elpecsételt magának. A római levél 5. fejezetének az 5. verse ezt úgy fogalmazza meg, hogy a reménység bennünket nem szégyenít meg, hogy céllal érünk, és ezt a célt el is tudjuk élni, és az Isten dicsősége majd ki fog ábrázolódni rajtunk, és ez nem magunknak köszönhető, hanem a Szent Lélek formálja ki, és mivel ez a reménység nem szégyenít meg, azért nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, aki adatott nékünk, ez a pecsét. Ez a pecsét. Az Isten elpecsételt minket magának. De hozzáteszi az apostol, hogy a teljes váltságnak napjára történt ez az elpecsételés. Ez mit jelent? Hát a teljes váltság mi a Bibliában? Római levél 8. fejezetének a 23. verse azt mondja, hogy mi fiak, a lélek zsengéjének birtokosai, várjuk a fiúságot, a mi testünknek megváltását. Ez a teljes váltság. Amikor Jézus visszatér, a feltámadás és az átváltozás a megváltásnak az utolsó mozzanatát is, cselekményét is elvégzi rajtunk, hogy a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó test halhatatlanságba öltözik, és akkor elnyeletett a halál, és mi már teljesen az Istenéi vagyunk. Ez a teljes váltság. Krisztus váltság műve ott fog befejeződni. És kedves gyülekezet, amikor azt mondja a Biblia, hogy az Isten bennünket arra napra pecsételt el, a teljes váltság napjára pecsételt el, ez azt jelenti, hogy az Isten odáig bennünket szeretne elvezetni, azt is meg akarja valósítani. Nem hajótörött, küszködő, elbukó és aztán a végső győzelemről lemondó emberekként szeretne minket látni, hanem odáig elvezetni, hogy az is a miénk legyen. A teljes váltságnak napjára pecsételt el bennünket, és ennek az a nagy bizonysága, hogy megkaptuk a pecsétet. Hogy az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkre, és hogy a Szentlélek a mában is, a jelenben is munkálkodik értünk, és munkálkodik bennünk. Tehát az elpecsételés tulajdonává tett az Istennek, és ha mi nem állunk ellene a léleknek, ha nem szomorítjuk meg a szent lelket, akkor már most biztosan tudhatjuk, hogy a végső váltság napjára is az Istenéi lettünk. És nem kérdés, hogy odáig el tudunk jutni. Az Isten odáig bennünket elvezet, és az a végső váltság is a miénk lesz majd. És kedves gyülekezet, ennek a hátterén mondja azt az apostol, hogy te ember, aki a Krisztust elfogadtad az életedben, egyetlen egy fontos dolgod legyen, vagy ez legyen a legfontosabb, hogy a Szentlélek munkáját ne hátráltasd, ne állj ellene, ne szomorítsd meg őt. Mert az is csoda, amikor valaki átadja a bűnös életét az Istennek, és azt mondja, hogy én tovább nem járom a magam életét, és már nem állok ellene annak a késztetésnek, aki éveken, évtizedeken keresztül, ahogy a Szentlélek engem késztetett egy más életre. Én már nem állok ennek ellene. Ez csoda. De ezzel még nem értünk be a célba. Ha nekünk ezután is szükségünk van a lélek tanácsára, megtartó erejére, vezetésére, és hogy ezt a lélek el tudja végezni, ehhez az szükséges, hogy mi ne szomorítsuk meg, és ne álljunk ellene, hanem működjünk vele együtt. Kedves gyülekezet, ezen a háttéren érthető az, hogy az Ószövetségben a papokat, a prófétákat és a királyokat miért kenték fel olajjal az ő beiktatásuk és felavatásuk idején. Miért kenték fel olajjal? Az olaj a Bibliában jelent valamit, a Szent Lelket. És ezen keresztül is ők megérthették azt, vagy legalábbis a megértésükben megerősítést kaptak, hogy én akkor leszek jó király, jó proféta és jó pap, ha a Szent Lélek, az Isten lelke ural engem, őriz engem, vezet engem, akkor tudom ezt betölteni. Ez a lehetőség a győzelemre. Ezen a háttéren érthető az, hogy amikor Elízeusnak az Isten felkínálja Illés által, az ő elődje által azt a hatalmas lehetőséget, kérj, amit akarsz, akkor Elízeus tudja, mit kell kérni. A lélek kettős mértékét kérte Elízeus, mert tudta, hogy neki erre szüksége van. Ha csak nyomába szeretne lépni Illésnek, neki kétszer olyan segítségre van szüksége, mint amennyit Illés kapott. Tisztában volt ez az ember azzal, hogy mennyire semmit nem tehet az Isten nélkül. De ez nem elriasztotta őt és megijesztette, hanem azt mondta, hogy akkor adjon az Isten kétszeres segítséget nekem. És megkapta, Elizeus? Megkapta Elizeus ezt a segítséget. És ezen a háttéren érthető az is, hogy miért bátorított Jézus bennünket arra, hogy kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert mindenki, aki kér, az kap, ki keres, az talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Mert ha ti gonosz létetekre tudtok fiaitoknak jókat adni, mennyivel inkább áld az Isten, tessék, szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Mert az Istennek ez a legnagyobb ajándéka. Nem csak Salamonnak adatott az meg, és Elizeusnak, hogy kérj, amit akarsz. Nekünk is megadatik. Minden embernek megadatik. Kérj, amit akarsz. Mit kérsz, ember? Amikor az Isten nagy dolgot akar adni, akkor az ő szent lelkét adja nékünk. És mennyire érthetetlen, hogyha az ember úgy él hitben, és úgy akar győzelmet aratni az életében, úgy akar előre jutni arról a bére, és úgy akar megoltalmaztatást nyerni a maga választotta varga betűktől, hogy közben nem ezért imádkozik leginkább. Nem ezért, nem a Szentlélek jelenlétéért, a vele való közösségért imádkozik leginkább. Az Apostolok története című könyv megfogalmazza, hogy Krisztus nem változtatott egyházának tett ígéretén, hogy a szent lelket ma is olyan készséggel kívánja elküldeni, mint ahogy az apostolok korában. Az, hogy a Szentlélek munkája ma nem látható annyira egyháza körében, annak tudható be, hogy nem kérik ezt úgy, ahogy kellene, és azért nem kérik, mert nem értékelik úgy, ahogy értékelhető. És ezért láthatunk sok esetben és sokfelé az Isten egyházában lelki sivárságot, sötétséget, hanyatlást és halált. Ezért. A Szentlélek a legnagyobb ajándék. És az Isten olyan mértékben kívánja ránk árasztani, amilyen értékben éhezzük, szomjazzuk, és befogadni kívánjuk. A Szentlélek azóta, hogy Isten életet teremtett a földünkön, azóta a Szentlélek életet ad, és életet tart fenn. Ilyen értelemben a Szentlélekkel minden embernek van kapcsolata. De az Isten többet szeretne adni. És nem csak a lelkiismeretre hatását szeretné adni a léleknek. Nem csak, amikor tekintünk olyan emberekre, népekre, akik Bibliát, evangéliumot, Jézust megváltott nem ismernek. De a Szentlélek által a lelkiismeret szavát hallják. Ez is nagy dolog. De nekünk az Isten még többet szeretne adni. A Szentlélek Krisztus helyettese. A Szentlélek befogadása Krisztus befogadása. Krisztusnak minden javában részünk lehet, ha a Szentlélek bennünk munkálkodik. Kérhetünk a Szentlélektől sokszor türelmet, sokszor békességet, sokszor bátorságot, sokszor örömöt. A lélek gyümölcsei ezek, és magunktól nem teremhetjük, soha. De amikor a lélek bennünk lakozik, mindazt megkaphatjuk, amit az Isten Krisztus által nekünk felkínál, ami Jézus győzelmes életében látható. Testvéreim, mit jelent ezek után az, hogy ne szomorítsuk meg a szent lelket? Néhány példát engedjetek meg, hogy megfogalmazzak ezzel kapcsolatban. A legfontosabb az emberi életben, vagy nem akarok túlozni, fogadjátok inkább úgy, hogy az egyik legfontosabb dolog az életünkben, amit a Szentlélek szeretne bennünk munkálni, az az önvizsgálat. Az önvizsgálatra hívás. De nem ám akármikor, hanem minden nap. Minden nap. Elmulasztani az önvizsgálatot úgy, hogy napok telnek el az életünkben, ez a Szentlélek megszomorítása. Azért, mert a Szentlélek bennünket minden nap önvizsgálatra szeretne hívni. Mit szeretne munkálni bennünk a Szentlélek? Jézus azt mondta, János Evangélium a 16. fejezetében olvashatjuk, hogy ő elküldi a Szentlélket azért, hogy bennünket elvezéreljen minden igazságra. Milyen igazságról van itt szó? Minél többet tudjunk a Bibliából? Nem. Noha az is fontos, de itt nem erről az igazságról van szó. Amikor a Szentlélek minden igazságra szeretne bennünket elvezetni, akkor az azt jelenti, hogy minden élethelyzetben, mert minden élethelyzet más vagy új lehet, a fejlődést úgy biztosítja számunkra, hogyha mi ebben igaz módon megállunk. Ez már az élet, ez nem egy eszme. Ha igaz módon megállunk. És ez a Szentléleknek a munkája. De igaz módon megállni, vagy az elbukásokból tanulni, ehhez önvizsgálatra van szükség. Az Isten bennünket fejlődő kereszténységre hívott el. Péter, aki megtagadta az ő urát, mert szolgák megkérdezték, hogy ismered-e őt, Péter nem vállalta fel, hogy Jézushoz tartozik. Mi lett ebből a Péterből? Mi lett ebből a félénk emberből? Bátor ember lett. Krisztusért mindenkor kiállni kész ember lett. Krisztusért a megfeszítést, a keresztre feszítést vállalni tudó ember lett. Azért ez elég nagy változás, nem? Lépésről lépésre vezette Pétert az Isten. És ahogy Pétert vezette lépésről lépésre a Szentlélek. És Péter nem szomorította meg a Szentlélek, hanem engedett, amikor őt önvizsgálatra hívta. Ezért a gyáva emberből bátor ember lett. És belőlünk is az Isten mindenfajta gyengeségünket tekintve más embert akar formálni. Győztes embert szeretne formálni. De ehhez mi kell? Ehhez önvizsgálat kell. És hogy mi, tudjátok, gyakoroljuk-e az önvizsgálatot, ez úgy gondolom leginkább az emberi kapcsolatainkban mérhető le. Hogy mi önvizsgálatot gyakorló emberek vagyunk-e? Veszély az a gondolkodásunkban, amikor azt mondjuk, hogy ha valamire a lélek nem késztet bennünket, azt nem kell megcsinálni. Gondoljátok, hogy így van? Vagy lehet, hogy késztet a lélek, csak én nem hallom. Csak én nem értem. Mindaz, ami a Szentírásban leíratott, és előttünk áll, abban nyugodjunk bele, hogy a lélek mindannyiunkat késztetni szeretne. Az Isten, amit megfogalmazott az ő beszédében, ugyanazt szeretné munkálni a lélek által. A 25. és 26. versekben azt olvashattuk, hogy ne hazudjunk egymás ellen, ne hazudjunk az igazság ellen, és le ne menjen a nap a mi haragunkon. Ezt olvassuk. Én úgy gondolom, azt nem vállalnánk magunkra, hogy mi hazug emberek vagyunk. Nem, a hazugság az távol áll tőlünk. Azért annyira becsületes, őszinte emberekké váltunk már az Isten által, hogy mi hazug emberek nem vagyunk. De tessem, hadd kérdezzem, hogy az őszinteség, az igazi nyíltság annak a szintjén, ahogy a Szentlélek megvilágosítana a szemeinket és a szívünket, éle bennünk, és ezt mi el tudjuk-e fogadni? Nemrégen azt mondta az egyik testvérem egy másik gyülekezetből, hogy oda ment az egyik testvéréhez, és azt mondta, engem annyira bánt ez a helyzet, hogy közöttünk nem az a kapcsolat van, mint régen. Tegyünk valamit ezért. És azt mondta neki a testvére, nem kell semmit tenni, nincs semmi baj közöttünk. Szóval nem mondd már, hogy nincs semmi baj. Hát én érzem azt, hogy kerülsz engem. Hát én érzem azt, hogy mi nem olyan szeretett kapcsolat vagyunk, mint régen. Hát már, bocsánat, ezt már nem ő mondta, hanem én teszem hozzá, hogy még a kiskutyus is megérzi azt, hogy szeretem-e vagy nem. Nem ám a másik ember. Azt mondja, én nem tudom tőled ezt elfogadni. Te velem nem beszélsz úgy, nem köszönsz úgy, stb. Érzem, hogy nem az a kapcsolat. Aztán a testvérünk kényszerítve volt, és le kellett ülni, és meg kellett beszélni, hogy igen, nincs az a kapcsolat. És ez az ember nem volt szabad, hogy ellenálljon a léleknek, és nem volt szabad, hogy megszomorítsa a lelket. Mert olyan is van, amikor valaki kitart ebben, és azt mondja, hogy hát de értsd már meg, hogy nincs semmi problémám veled, és lehet, hogy még össze is vész a másikkal, hogy mit macerálsz engem, mikor semmi problémám veled. Egy másik esetről is hallottam, amikor az egyik testvér megkereste a másikat, és azt mondta, hogy te figyelj csak, le kellene már ülnünk beszélgetni egymással, mert olyan sok dolog feszül közöttünk, amit mi nem tárgyaltunk ki. És azt mondta neki, hogy hát nekem veled semmi problémám nincs, nincs miről beszéljünk. Hát úgy gondolom, ezzel árult el leginkább, hogy van miről, nem? Mert ha hozzám odajön bárki, akkor azt mondom, hogy hát veled, hát természetesen, hát örömmel, hát bármiről, hát testvérem vagy, nem? Hát beszéljük meg, és lehet, hogy tényleg nincs semmi, akkor az majd derüljön ki. Azt mondja az ige, ne hazudjunk az igazság ellen, és ne szomorítsuk meg a szent lelket, amikor segítene. Volt egy tapasztalatom, amikor felismertette velem a lélek, és úgy éltem meg, hogy szinte ez is csoda, hogy az ember átélhet úgy napokat vagy heteket az életében, ami még súlyosabb, hogy valakivel szemben feszült, vagy valaki úgy nem fér a bögyébe, a bocsánat, hogy így fogalmazok, csak hogy értsétek, tehát, hogy valaki úgy kiszorult a lelkéből, és én is tapasztaltam azt, hogy nem érzem jól magam. Valami miatt nem érzem jól magam. Aztán az Isten elcsendesített és rámutatott arra, hát azért nem érzed jól magad, mert háborogsz, berzenkedsz és elégedetlenkedsz a te lelkedben a másik emberre nézve. Jól van ez így? Most át tudnád te őt ölelni? Vagy meg tudnád mosni a lábát? Vagy kész lennél bármire, hogy megcselekedd érte? És igen, el kellett ezt ismerni, és szembesülni kellett ezzel, hogy én nem szeretem a másik embert. Ez egy veszedelmes helyzet, ez a kárhozat. Uram, ments ki engem ebből. Ments ki engem ebből. És az Isten hatalma kiveszi ezt a mi lelkünkből, és mindent, amit a szívünk szintjén átadunk az Istennek, és engedünk a Szentléleknek. Isten megváltoztat bennünket, és átformál bennünket. Mert mi nem olyan emberek vagyunk, és nem olyan emberek leszünk, ami a saját erőnkből telik, hanem amire a lélek elvezet, és amivé akarunk válni, és amire nézve odállunk az Isten mellé, és letesszük, és azt mondjuk, hogy Uram, bennünket ilyen emberré formálj. Kedves gyülekezet, a Szentlélek bennünket a 32. versre emlékeztetve fog késztetni mindig. És a 32. versben pedig azt olvashattuk, hogy legyünk jóságosak, legyünk irgalmasak, engedjünk meg egymásnak, amiképpen a Krisztus is megengedett nekünk a Krisztusban. A lélek erre hivatkozva fog bennünket önvizsgálatra késztetni. Engedünk-e neki? Vagy megszomorítjuk őt? És azt mondjuk, hogy nem kell ezzel annyit foglalni. Mit kell annyit lelkizni? A kereszténységnek nem kenyere a lelkizés. Jól el vagyunk egymással a gyülekezetben, igaz, hogy van, akit megölelek, van, akit meg valahogy elkerülgetek, de azért nem kell ezzel annyira foglalkozni. A Szentlélek azt mondja, hogy kell, mert nem lehet ember, akit te ne tudnál szeretni. Nem lehet ember, akiben ne látnád az elveszett bűnös ember, akire irgalomra kell mozduljon a lelked. És nem tűrhetsz meg semmit, ami sátántól eredne, és ami a szeretetlenségben ő tartana téged. Kedves gyülekezet, a Szentlélek azonban nem csak a bűnt felismerni segít bennünket, hanem szeretné azt is megmutatni az életünkben, és úgy újból és újból visszatér, és újból megszólít, hogy én vajon a helyemen vagyok-e az életemben. Helyemen vagyok-e az életemben a munkáimat, a szolgálimat, a tevékenységemet, az időfelhasználásomat illetően, annak értelmében és annak tükrében, hogy az Isten szeretné. Helyemen vagyok-e? Az Isten bennünket a lélek által vezetni szeretne. Én mindig megdöbbenek, és önvizsgálatra kényszerülök, amikor a római levél igéire gondolok, ahogy a 8. fejezet 14. versében azt olvashatjuk, hogy akiket az Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Ebből az következik, hogy akiket nem vezérel, azok nem az Istennek fiai. Ebből ez következik. Miben szeretne, mit gondoltok, vezetni bennünket a lélek? Miben? Mindenben? Azt hiszem, példabeszédek könyve 3. fejezete megadja erre a választ. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére ne támaszkodjál, és akkor minden te utadban megismered őt. Az Isten ezt szeretné. Minden te utadban megismered az Istent. Mindenben. Legapróbb dolgokban is. Sokan vagytok ugye, akik autót vezettek. kerülnétek ki mondjuk egy buszt, és éreztek egy késztetés, hogy most ne előzz, mert valaki lehet, hogy ki fog lépni. Tapasztaltatok ilyet? És nem előztél, és valaki kilépett. Egyszerű, a legalapvetőbb dolgokban. Mennyit költs egy cipőre? Ez minőség is legyen, de megvehető is legyen. Nemrégen voltam látogatni, és valaki megosztotta velem az egész életének a problémáját, baját, és biztos ismeritek azt az érzést, hogy hű, most mit segítsek? Uram, most mit adjak ennek az embernek? És az Isten adott gondolatot, hogy milyen könyvet adjak, milyen CD-t adjak, és amikor ezt elolvasta, meg aztán hallgatta, akkor azt mondta, hogy te eltaláltad, mi kell nekem. Mondom, én nem találtam el. Én nem tudom, hogy neked mi kell. Én nem tudjuk a másik embernek mi kell. De az Isten tudja. Az Isten ad tanácsot és ad vezetést, hogy mi ebben tudjunk segíteni másoknak. Aztán egy másik dolog, tapasztaltam az életemben, hogy volt egy bizonyos helyzetben, egy költözés kapcsán egy egyértelmű vezetés. De az a vezetés az olyan volt, hogy imára nem jött semmi, imára nem jött semmi, aztán egyszer csak az imára jön egy olyan válasz az Istentől, hogy mint amikor kigyulladnak a reflektorok, és látod, hogy ez az út. És nincs kétség. Ez az út, és ezt kell cselekedni. Igen ám, de az történt, hogy én ebből éltem, és hát nyilván jó élni a tapasztalatainkból, és jó visszagondolni arra, hogy az Isten segített és lehajolt hozzám az ő emberéhez, és aztán jött egy következő ugyanolyan élethelyzet, és azt hittem, hogy az Isten most ugyanígy fog engem vezetni. Az ember azt várta, hogy amit az Isten egyszer megmutatott ilyen úton módon, vezetést és bátorítást adott ilyen úton módon, akkor én most nyugodtan várhatok, mert az Isten ugyanilyen úton módon fog majd vezetést adni. Szerintetek, ha ezt adná az Isten, az nekünk javunkra lenne? Abban semmiféle fejlődés nem lenne az életünkben. Egyszerűen lélek nélküli, gondolkodás nélküli, fejlődést nélkülöző emberek lennénk, és az Isten másképp is tud szólni, ami ebben a helyzetben számomra nyilvánvalóvá vált, hogy ne én szabjam meg az Istennek, hogy engem mindig ugyanúgy vezessen. És mindig ugyanolyan módon adjon értésemre és tudtomra valamit. Hanem az Isten engedelmességet vár. És az engedelmesség, a teljes szívből megnyílás az Isten előtt meg tudja ragadni azt a másfajta isteni vezetést is. Tehát belekerültem ebbe az újabb helyzetbe, és akkor megint azt vártam, hogy Uram, szólj, és adj nekem jelt, és add nekem ugyanazt a jelt, mert az én lelkemnek erre van szüksége, mert ha ezt nem adod, akkor nem merek lépni. És az Isten nem adta azt a jelt. És hiába kértem, nem adta, viszont adott mást. Adott mást. Azt adta ebben az időben, hogy kezembe került egy reggeli áhítatos könyv, és megfogalmazta ott, ezekben a vívódásos napjaimban, megfogalmazta, hogy az Isten nem szeretne bennünket ugyanúgy és ugyanúgy vezetni, hanem az engedelmességet kéri, és nekünk nem szabad, hogy azokra a mankókra építsünk és nehezedjünk, hogy ami a múltban volt, az biztos, hogy ma is így lesz, mert mi ugyanazt szeretnénk átélni, és ugyanolyan érzéseket szeretnénk elnyerni. Ezt így, ahogy van, megfogalmazta, és akkor azt mondtam, ez a válasz. Sokszor az Isten a belátásunkat kéri, a felismerésünket kéri, és nem akarja kiszolgálni abból a hitetlenségből származó igényünket, hogy adj jelt nékünk, mert a zsidók is csináltak ilyet, és minél több jelt kaptak, annál hitetlenebbé váltak. Nekünk nem mindig a jelre van szükségünk, hanem azt mondja az ige, hogy meggondolás őrködjék feletted, és értelem őrizzen. És amikor már beláttál valamit, hogy az kötelességed, akkor ne jelt kéreges. És akkor ne régi, sztereotíp módon várd az Istentől a régi mintára és a régi formára újra ugyanazt. Utólag nagyon hálás vagyok ezért, hogy az Isten tanított erre, és biztos, hogy van is szükségem a későbbiekben, hogy ne régi tapasztalatokból éljek ilyen értelemben. Világos, azt mondja a Biblia, el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről, áldjad én lelkem az Urat. Emlékezzünk azokra a szabadításokra, amiket kaptunk. De nem fognak ismétlődni a helyzetek. És az Isten nem ugyanúgy fog bennünket vezetni. Az Isten engedelmességet vár. Szeretné az Isten megmutatni a tevékenységünket is, hiszen ha mi az Isten fiai, Isten gyermekei vagyunk, akkor az azt jelenti, hogy az Istennek lelke vezérel bennünket, és megmutatni ezt mindenféle foglalatosságunkban, és megmutatni a szolgálatunkban is. A bizonyságtétel azt mondja, hogy amennyire biztosan megvan a helyünk a mennyben, ismeritek ezt a részt? Hogy folytatódik? Annyira biztos, hogy megvan az Istentől készített feladatunk itt a Földön. Testvérem, mi tudunk erről? Látjuk ezt? Értjük ezt? El tudtuk fogadni? Be tudjuk tölteni? Engedünk a Szent Léleknek, amikor erre rávezetne? Vagy pedig megszomorítjuk a Szent Lelket? A látásban járás megszomorítja a lelket. Sokszor helyünket, munkánkat, foglalkozásunkat, időtöltésünket illetően könnyen döntünk, könnyen határozunk, pedig azt mondja a Szentírás, hogy hitben járjunk és ne látásban. Sokszor lehetetlennek tűnő utakra nem merjük rátenni a lábunkra, tudjátok miért? Mert emberileg azt látjuk, hogy nem lehet és nem fog menni. Biztos? Biztos? Péter, amikor kivetette a hálót Jézus parancsára, akkor szembe kellett menni a logikával és a korábbi tapasztalatokkal? Szembe kellett menni, nem? Egész éjjel nem fogtak semmit tudnélik. Mégis Jézus akkor mondott valamit. Neked ezt meg kell tenned. Félre a logikával, félre az emberi tapasztalatokkal, félre az emberi félelmeiddel, neked ezt tenned kell. Testvéreim, a Szent Lélek így szeretne bennünket vezetni. És azt mondja, hogy ne szomorítsuk meg a Szent Lelket, hogy erre mi nem figyelünk, vagy nem fogadjuk el. De az Isten munkálkodik értünk, munkálkodik bennünk. Szeretné, ha dolgainkat rábíznánk. Szeretnénk, hogy ezáltal nem csak a bizalmunkban erősödnénk, hanem hogy a mi füleink is halljanak az Istenre, és legyenek élesek, legyen nyitott a lelkünk, hogy figyeljünk az ő késztetéseire. Azt mondja az ige, füleid meghallják a kiáltó szót mögötted, ez az út, ezen járjatok. A legkisebb bizonytalanságra jó egyébként ilyenkor odafigyelni, mert mondjuk, ha ebben az esetben úgy telnek a napok, hogy én elbizonytlanodom, és az Isten nem ad megerősítést, akkor biztos, hogy más az ő akarata. Akkor engedjük meg azt, hogy a lélek vagy megerősít valamiben, vagy pedig meggyengít. És aztán a későbbiek megmutatják, hogy igazán milyen eredmény született. A másik dolog, amiről engedjétek meg, hogy beszéljek, ez pedig a lélek szeretne bennünket lecsendesíteni. Ez nem kis feladatám a mai világban. Lecsendesíteni az embert egy ilyen szaladós, rohanós, semmire nincs időm világban. Az ige, amit idéznék Jakab levelében, azt mondja, hogy legyetek gyorsak a hallásra és késedelmesek a szólásra. Mit jelent ez? Vannak helyzetek, ahol gyorsnak kell lennem a hallásra, hogy meghalljam a Szentlélek mit mond, és késedelmesek a szólásra, mert lehet, hogy az indulatom vinne, és én szólnék, csak éppen fű nem fog teremni ott, ahol én szólni fogok. Ott meg lesz jócskán majd a baj. Mennyi kárt okozott az emberi világban a meggondolatlan beszéd? A bizonyságtétel azt mondja, hogy helyre nem hozható károkat okozott meggondolatlan beszéd. Így olvashattuk a 29. versében, Efézusi Levél 4. fejezetének 29. versében, hogy semmi rothadt beszéd szátokból ki ne menjen. Hogy a beszédünkben legyünk meggondoltak, megfoltoltak. Voltatok már így családban, vagy az emberi kapcsolataitokban, amikor szinte éreztetek késztetést, hogy most ezt ne mond, vagy ne így mond, vagy nem jött még el az ideje, és ne mond, és az ember nem hallgatott rá, és kimondom. Na aztán utána a jövő és az eredmény kit igazolt, nem engem, hanem az Isten szelíd és kedves kérlelését. Milyen jó lett volna, ha nem mondod, mert fölgyújtottad a házat, tudnillik. Mert két ember szembe került egymással, két ember eltávolodott egymástól, megvan a baj, megvan a háborúság, És milyen nagy ajándék, milyen nagy áldás, amikor csendességben meg tudjuk hallani, meg tudjuk ragadni, és el is tudjuk fogadni a lélek késztetését, hogy te ezt most ne mondd, mert ezzel kárt teszel. És aztán majd máskor megnyitja az Isten annak az útját, hogy mi beszéljünk valamiről, mert nyilván nem letakarásáról van szó a problémáknak és az elfelejtéséről. Ide szeretném sorolni azt a fajta beszédet, ami a másikra nem figyel. Nagyon sokszor tetten értem magamat is ezen, és megfigyeltem másoknál is. Van olyan beszédünk, kedves gyülekezet, ami nem abból táplálkozik, hogy az embernek mire van szüksége, hanem én mit akarok elmondani. És arra figyelek, hogy én azt elmondjam. Arra, hogy azt jól megfogalmazzam, arra, hogy az szép legyen, arra, hogy abból semmi ne hiányozzék, de hogy a másiknak erre szüksége van-e, az egy más kérdés. Testvérem, ez a más kérdés legyen a legnagyobb kérdés. Figyelni az emberek szükségleteit. Jézus Krisztusról azt olvashatjuk, hogy éberen figyelte mások szükségleteit. És amikor látta azt, hogy valakinek milyen helyzetben van, és mire van szüksége, és mit szóljon, akkor szólt, és úgy szólt. Jézus ezt motiválta, és ez vezette. Ezt a vezetést is vegyük el a Szentlélektől. Ne az legyen nekünk feltétlenül a legnagyobb dolog, hogy van nekünk valamink, és azt át kell adni. Ez fontos. De nem mindegy, hogy mikor. Nem mindegy, hogy kinek, és nem mindegy, hogy hogyan. Hanem mi az, amivel én építek, és mi az, amivel én ártok. Lehet, hogy nagyon jót mondok, de ha nem jókor, akkor ártottam. Bár csak nálunk is, mint megváltónknál, Krisztusnál, ilyen lenne a sorrend. Figyelni az emberekre. Meglátni, felismerni, hogy most nekik mi kell, és azt mondani, és azt adni. És zárásul, végezetül szeretnék arról beszélni, hogy a Szentlélek vigasztal minket. János Evangélium a 16. fejezetében Jézus azt mondta, hogy a Szent Lelket ő elküldi úgy, mint vigasztalót. Jaj, de jó, hogy valaki vigasztal bennünket. Tudtok ti olyanról, hogy a vigasztalót visszautasítja valaki? A vigasztalást visszautasítja valaki, és megszomorítja a Szent Lelket? Tudtok ilyenről? Pedig van ám. Pedig van. Kedves gyülekezet, amikor a magunkat sajnáló kesergés vesz rajtunk erőt, akkor mi könnyen meg tudjuk ám a Szent Lelket szomorítani. Amikor közelít hozzánk a Szent Lelk, és azt mondja, hogy ne csüggedj el, és ne keseredj. Más dolog csüggedezni, és más dolog elcsüggedni. Nem? Más dolog kétségeskedni, meg kétségbe esni. És amikor úgy a világ fájdalmait magunkra vesszük, mert ismerjük ez is milyen, hogy most minden fájdalom az enyém, akkor jön a Szentlélek, és próbál bennünket vigasztalni, és ad gondolatokat, ad például ilyen gondolatokat, hogy hát a Jóisten szeret téged most is, és tud erről a helyzetről, amiben te vagy. Ezt lehet, hogy adja neked közvetlenül, vagy adja valaki más által, testvéred által, vagy társad által. Az Isten tud erről a helyzetről. Erőt fog adni neked. Ha valaki megbántott téged, lehet, hogy ez nem is szándékos. Ha megbántott, sokkal inkább ő a vesztes, és nem te, akit megbántottak. És egyébként is, ki vagyok én ember, hogy én mindig a jót érdemelném, hogy engem senki ne bántson már. Ugye a megsértődő ember erre kevésbé szokott gondolni. És testvéreim, hogyha mi a léleknek, amikor így jön, közelít hozzánk, hogy te most ne add fel ezt, és ne terülj el, és állj fel, mert neked tovább kell menned. És ha az ember itt elkezdi magát sajnáltatni, akkor a Szent Lelket megszomorítottuk. Akkor a Szent Lelket elűztük. Akkor a Szent Lélek nem tudott bennünket meggyógyítani. Tehát még erre a helyzetre is érvényes az, amit a Biblia így mond, hogy meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Mert a Szentlélek előtt, még amikor vigasztalni, gyógyítani akar, akkor is meg tudjuk keményíteni. Ne tegyük ezt. Vigasztalásként éltem meg azt is az életemben a közelmúltban, hogy vannak a szeretteink körében olyan emberek és olyan olyan bajokkal küzdő és mélységben lévő emberek, akikért próbáltam tenni sok mindent a magam részéről, és rájöttem arra, hogy én már nem tudok mit csinálni. És akkor a Szentlélek azzal próbált vigasztalni, hogy valamit még tehetsz értük, könyörög értük továbbra is. Mert ez nem olyan kis dolog. Ez nem semmi dolog. Úgy gondolom, amikor lemondunk mi egy emberről, lemondunk valakinek a megváltozásáról, vagy valakinek a gödörből való kiemelkedéséről, és azért mondunk le, mert mi már nem tudunk érte többet tenni, akkor ezzel is megszomoríthatjuk a Szentlélket. Mert a Szentlélek jön és vigasztal, és azt mondja, hogy az Istennek még sok útja lehet. Az Istennek még sok útja lehet, hogy valakit kimentsen a bajból. És az egyik ilyen eset egy régóta tartó dohányzás, amiben kérlelés, próbálkozás, sokszori kudarc, több évtizedes megkötözöttség, és maradt az ima. Urunk, mi nem szeretnénk erről lemondani. Segíts ki ebből. És az Isten egy olyan úton segítette ki azt a valakit, hogy egy másik jellegű betegsége is megerősödött, elment az orvoshoz, szembesült azzal, hogy mire van szó, mi minden forog kockán, hogy ő most megszabadul, vagy nem szabadul meg, megkapta az emberi segítséget sok oldalról, és letette a cigarettát. És testvéreim, mit mond a szeretetről az ige? Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Még akkor is, ha ő ebben semmit nem tudott csinálni. Még akkor is, hogyha az Isten megmutatta, hogy látod, milyen gyenge és tehetetlen ember vagy, semmit nem tudsz érte tenni, de imádkozni tudsz. És az Isten elküldi az ő szabadítását. Lehet, hogy teljesen más úton és más formában, de elküldi. Egy másik eset, ahol az apa és a lánya egymástól távol kerültek, és próbált az ember itt is segíteni, ott is segíteni, maradt az ima, és az Isten olyan úton segített, más ember által, nem általam. Én nem tudtam értük tenni. Ez engem az Isten nem tudott felhasználni. Maradt az ima, maradt a könyörgés, de egy másik embert fel tudta használni, hogy ott egy olyan találkozás legyen hosszú idő után, egy olyan megbékélés, ahol egymás nyakába tudnak esni, és zokogni tudnak, hogy miért alakult ez így. És az ember átéli ezeket a csodákat az életében, és átéli így a Szentlélek munkáját, aki vigasztalóként jön az életünkben, és megmutatja azt, hogy itt vagyok, és lehet, hogy másképp segítek, mint gondolnád. Más úton nyúlok hozzá egy problémához, mint a sejtenéd. Az se baj, ha te ebből kimaradsz. De tartsál ki a hitben, a reménységben, mert az Isten megmutatja az utat. A Szentlélek vigasztalása ezt is jelenti. És testvéreim, én azzal szeretném zárni ezt a mostani ige tanulmányt, hogy amit sok ember talán félreért a Bibliában, az az elhangzottak hátterén érthető. Amikor a Filippi levélben azt mondja, hogy félelemmel és rettegéssel töltsük a jövevénységünk idejét, mert Isten az, aki munkálja bennünk mind az akarást, mind a véghezvitelt, akkor ez azt jelenti, hogy a Szentlélek minden napunkra és minden helyzetünkre nézve elkészítetett, mint mennyei segítő, mint aki által maga Krisztus van jelen. És hogyha a Szentlélek az, aki az akarást is és a véghezvitelt is munkálja bennünk, akkor azért mondja, hogy félelemmel töltsük jövevénységünk idejét, hogy ne rontsuk el. És ne álljunk ellene. Nekünk elfogadni kell. Bennünket az Isten elfogadásra hívott, ahol naponta szeretné, ha megújítanánk a szeretett szövetségünket ővele az engedelmesség útjain. Az Isten erre vár. És akkor csodákat fog tenni az életünkben. Engedjünk a Szentléleknek, ne szomorítsuk meg. Elpecsételt bennünket a végső váltság napjára, az övéi vagyunk, elvezet bennünket oda. De akkor féljünk is. Ezt jelentse a félelem, hogy én nem akarok, Uram, más utakra térni. Én nem akarok ellened állni. Én nem akarok süket lenni és vak lenni a te útjaidra, hanem szeretnélek megérteni téged és engedni neked. Az Isten adjon ebben megtartást és győzelmet kívánom mindannyiunknak. Amen. Édesatyán, köszönjük, hogy megszólíthatunk téged. És köszönjük azt neked, hogy te kitartottál értünk, és melyikünk mennyi időn át, több-kevesebb időn át, ahogy ellenálltunk neked, és várattunk téged. A te szereteted kitartott értünk, míg el nem jutottunk oda a te segítségeddel, hogy ne álljunk ellened, és fogadjunk el téged. És te birtokba tudtad venni a mi szívünket, te fel tudtad velünk ismertetni azt, hogy hogy szeretsz, hogy Krisztust adtad értünk, és új életre hívsz bennünket. Köszönjük, hogy pecsétet kaptunk, de köszönjük a te ígéreteidet is, hogy ez a pecsét a teljes váltságnak napjára szól, illetve addig szeretnél lelked által bennünk munkálkodni, és oda elvezetni, és a gonosz ellenségeskedését megtörni, attól bennünket megvédeni, megoltalmazni. Kérünk, Urunk, hogy amiről énekelhettünk is, hogy a te gondviselésed az mindent elkészített, mindent elrendelt a mi életünkre nézve. Segíts, hogy ne álljunk ellene, ne szomorítsuk meg a te lelkedet, hanem engedjük, hogy a megszentelés, a megjobbítás, a felemelés, a vezetés, az önvizsgálatra hívás, a bátorítás és a vigasztalás munkáját el tudja bennünk végezni. Segíts, ezt el tudjuk fogadni, hogy ahogy naponta bennünket engedelmességre hívsz, tudjunk tényleg engedni neked. Kérünk téged, hogy legyünk ezáltal, ennek útján, ennek folyamata által megtartott emberek általad. Köszönjük lelked drága munkáját, hogy nem hagy magunkra, hanem velünk van, és mindvégig kísér bennünket. Segíts, édesatyánk, hogy általa megtartott, megszentelt embereid lehessünk. Jézusunk érdeméért köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.